153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Péter Marian, a Szilády Áron Gimnázium magyar könyvtár szakos pedagógusa, egészen pontosan mesterpedagógusa, aki szakértőként is dolgozik. Szervusz Marian, köszöntelek szeretettel.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, szervusz Ági.
Sokat gondolkodtam, és nagy örömömre most megvalósul, hogy egy kicsit beszélgetni fogunk veled a pedagógusi pályáról, hiszen tulajdonképpen te szakértőként minősítesz pedagógusokat, tehát értékelsz portfóliókat. Ezek olyan varázsszavak, akik esetleg nem tanári szakmában dolgoznak, is hallhattak róla, hogy egy kicsit kitisztuljon a hallgatók előtt, nyilván talán a tanár kollégákat, vagy a készülő tanárokat jobban fogja érdekelni mindez a beszélgetés, ami most zajlani fog. Pedagógus életpályamodell, ezt nagyon sok helyről hallhatták a hallgatók. Mit is jelent ez tulajdonképpen?
Úgy gondolom, hogy ez valamiféle minősítést is jelent, ez a pedagógus életpályamodell. Azt tudjuk, hogy különböző fokozatai vannak a pedagógus pályának most már, gyakornokból indul. A gyakornoki év az 2 év, utána a gyakornoknak minősítő vizsgát kell tennie. Ezt úgy szerették volna korábban a politikusaink megoldani, hogy minden minősítő vizsgára az adott felsőoktatási intézményből is legyen egy tanár, aki végigkíséri a pedagógusnak, vagy a gyakornoknak a minősítését. Gondolom ez azért is alakult így ki, mert lehet, hogy sok olyan pedagógus került a pályára, aki esetleg nem volt alkalmas ennek a feladatnak az elvégzésére, és hogy ez kikerülhető legyen, ezért találták ki ezt a rendszert. De az nincs így, hogy mondjuk a minősítő vizsgára, a gyakornok minősítő vizsgájára felsőoktatási intézményből jönnek dolgozók vagy tanárok, ezért ezt a feladatot gyakorlatilag a minősítő bizottságban szakértőként 2 ember látja el, egy szakos szakértő, illetve a szakértő elnök munkája az, ami meghatározza, illetve az intézményi delegált.
Ha jól értem, és ezt visszaforgatom hétköznapi nyelvre, akkor ez körülbelül olyasmit jelent, hogy elkezd valaki tanítani, legyen ez középiskola, vagy általános iskola, vagy akár óvoda, akkor 2 év után gyakorlatilag tesz egy vizsgát, amiben tulajdonképpen megítélhetik, felmérhetik azt, hogy ő valóban jól látja el a feladatát. Nagyon sok embernek az, hogy gyakornok, az idézi, hogy még akkor nem igazi dolgozó, csak még ott betanulós, de valójában ez nem így van, tehát a gyakornok az egy teljes munkaerő, akár az óvodában, akár az iskolában. Vannak-e különbségek a normál óvónőhöz képest egy gyakornok óvónő munkavégzésbe, feladataiban?
Biztos, hogy vannak különbségek, ezt mindig az intézmények gyakornoki szabályzata, ami előírja, tehát a mi iskolánkban is létezik egy ilyen gyakornoki szabályzat, ez azt meghatározza, hogy például hány órát kötelező a gyakornoknak látogatnia, akkor nem csak a szaktantárgyi órákat kellene megnéznie, hanem osztályfőnöki. Tehát ami az iskola tevékenységével kapcsolatos, azt mind-mind úgymond nyomon követi a 2 év alatt, és nem csak, hogy nyomon követi, hanem adminisztrálja is. És ezután, az adminisztráció után rendelkezik egy ilyen összesítéssel, hogy ő a 2 év alatt mennyi mindent körüljárt, megnézett a versenyszervezésektől, kezdve egészen mondjuk a versenyek kivitelezéséig, tehát mindenben részt vesz. Tehát az, igazából ez azért fontos, hogy megtalálja azt is, hogy egy ilyen intézményben, legyen az akár óvoda, legyen iskola, mi mindent kell tennie a pusztán tanításon, nevelésen vagy oktatáson kívül.
És gondolom, hogy ilyenkor talán egy mentor is tartozhat hozzá? Tehát akkor ez is az iskolák, óvodák rendje, gyakornoki rendje szabályozza, vagy pedig általában azért rendelnek mellé egy idősebb, tapasztaltabb kollégát?
Igen, általában rendelnek idősebb, tapasztaltabb kollégát, aki mentorként a gyakornokot azért végigkíséri a 2 év alatt, sőt segíti is a munkáját, még akár óravázlatok vagy foglalkozásvázlatok elkészítésével is, vagy annak átnézésével. Tehát igazából tényleg egy ilyen segítő szándékú a mentor feladata.
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív dolog, hiszen nyilván eddig is ez bekövetkezett, mielőtt a maga ez a minősítő rendszer, az pedagógus életpályamodell életbe lépett, csak akkor természetesebb módon, mint egy magától odaálltak az idősebb kollégák a fiatal mellé, hogy akkor hogy és mint csinált, ha a versenyt kell szervezni. Most ennek van egy keret adva, ha jól értem. Ugyanannyi órát kell tanítani, mert ugye hivatalosan taníthat már ő, hiszen tanár tanár, csak ugye gyakornoki tanár, hány órát kell tanítani, vagy ezt is a gyakornoki szabályzatok adják meg, vagy ez egy általános óraszám?
Nem általános óraszám, mert úgy gondolom, hogy minden intézmény a gyakornoki szabályzatában rögzíti ezt, de nyilvánvalóan a teljes óraszámot nem szokták megkapni sem, nem tudom, hogy óvodában hogy van, de iskolákban nem kapják meg a gyakornokok, hanem attól kevesebbet, elméletileg osztályfőnökök sem mindig szoktak lenni, de ezt is gyakorlatilag a vezető dönti el, hogy kap-e ilyen megbízást a gyakornok az idő alatt. Tehát törvényi szinten nem ajánlott, de előfordult már arra példa, hogy gyakornok is kapott mondjuk osztályfőnökséget.
Tehát akkor tulajdonképpen mindez azt szolgálja, hogy nem egyszerre a kötelező óraszámot kell teljesítenie, hanem jóval kevesebbet, mert hogy tanuljon bele, nehezebb még neki ugye felkészülni az órákra. No, hát ez egy nagyon logikus rendszernek tűnik. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést tovább Péter Mariannal, a Szilárdi Gimnázium tanárnőjével. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Péter Mariannal, a Szilárdi Gimnázium tanárnőjével. Említetted, hogy minősítő vizsgát kell tenniük 2 év múlva, hogyha valaki tanításban kezd dolgozni. Ez mit jelent tulajdonképpen? Itt a dokumentálást már említetted, hogy a tevékenységeit, tapasztalatait, amit szerez, az dokumentálja. Mivel jár még ezen kívül együtt?
Nyilvánvalóan neki is portfóliót kell készítenie.
Mi is ez a portfólió? Ugye nagyon sok helyen sokféleképpen használják ezt a szót, nyugaton munkahelyeken már használják, hogy valaki jelentkezik, akár egy reklám szakértő, szakember, és akkor bemutatja az addig elvégzett munkáit, ott például azt hívják portfóliónak. Itt a pedagógus pályán belül, mondjuk konkrétan a gyakornoki tanár, amikor minősítő vizsgára megy, mit jelent ez a portfólió?
A személyes dokumentáción kívül a szakmai dokumentációt is el kell készíteni, ennek különböző felületei vannak a portfólió felületen, mégpedig szakmai önéletrajzot kell készítenie, akkor az intézményi környezetet röviden 2-3 oldalban kell bemutatnia, akkor a pedagógus szakmai életútját, addigi életútját, ezt a 2 éveset össze kell foglalnia, hogyha nyilvánvalóan pedagógus 1-ből pedagógus 2-be kerül valaki, akkor ez a szakmai életút az jóval több lehet, mint 2 év, inkább 20-25 évekről van szó. És ezen kívül vannak kötelezően feltöltendő dokumentumok, most már óravázlatokat vagy foglalkozástervet kell feltölteni. Régebben, amikor én készítettem, akkor ez még 10 órában volt meghatározva, most viszont azért egyre csökken, és 4 kötelező órát kell feltöltenie ahhoz tartozó reflexiókkal.
Mit jelent a reflexió?
Minden elkészített vagy megtartott óráról egy önértékelést, visszajelzést kell adni, és ennek a folyamata egyébként magán a minősítési eljárásban és a minősítő vizsgán úgy történik, hogy először mindig a szakos szakértő meghallgatja a pedagógusnak az óra látogatása után a saját benyomásait a saját órájáról, vagy saját foglalkozásáról, és utána ő fogja összegezni majd indikátorok mentén azt, hogy melyek azok a pontok, amelyek jók, és tehát mivel hogyan elégedett a szakos szakértő.
Megint van egy varázsszó, indikátor, mit jelent ez?
Ezek pedagógus kompetenciákat jelölnek, és hát 8 kompetenciát adnak meg központilag, szakmai feladatok, szaktudományos tantervi tudást mérő az 1-es, akkor pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és megvalósításuk lesz a 2-es, 3-as a tanulás támogatása, 4-es a tanulók személyiségfejlesztése, 5-dik a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, esélyteremtés, a 6-dik egy pedagógiai folyamatot és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelését mutatja, a 7-dik a kommunikációt, szakmai együttműködést, a 8-dik pedig a szakmai felelősségvállalást fogja figyelni. Ez az utóbbi a gyakornokok esetében nyilvánvalóan nagyon nagy előretekintést mutat, mert ha ők szeretnének fejlődni, akkor itt nagyon sok mindent meg tudnak majd jelölni, hogy mit, miben és hogyan szeretnék a saját szakmai munkájukat fejleszteni. A kommunikáció, szakmai együttműködés egyértelműen a szülőkkel, a kollégákkal való együttműködést fogja vizsgálni. a legnehezebb talán a gyakornoknál a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítését és esélyteremtést megvizsgálni és nyitottságot, mert még elég kevés a szakmai tapasztalatuk, hogy e téma felé hogyan kell fordulni. Valószínű, hogy ez egy ilyen nagyon nyitott, de ugyanakkor meg nehezen megfogható a portfólióban ez a rész.
Tehát ez arról szól számomra, hogyha egyszerűen fordítanám, hogy tanulói csoportok mennyire tudja segíteni, hogy a csoportok együtt működjenek, tehát a tanulók munkája közben, ugye a kooperálás, az együttműködés segítésében mennyire jeleskedik az adott tanár.
Így van, pontosan, tehát ez a legfontosabb is mérv, így van, hogy tudja esetleg elősegíteni egyfajta közösség létrehozását a saját csoportjában, ami szerintem nagy tapasztalattal rendelkező tanárok számára is kihívást jelent, nem pedig mondjuk egy 2 éve pályán lévő pedagógus vagy pedagógus jelölt számára.
Tehát akkor tulajdonképpen az óratervek, ugye a saját maga benyomásai, és akkor megbeszéli a szakértőbizottság együtt, hogy akkor ezek mentén értékelik az ő tevékenységét. Egész pontosan mikor indult maga ez a pedagógus pályamodell és ez a szisztéma?
2015 az már ennek az éve volt, tehát sokan minősültük 2015-ben, tehát 3 év leforgása alatt elég sok pedagógus minősült, hol sikeresen, hol sikertelenül, de inkább a sikeres minősítések és minősítési eljárásoknak a száma maga vagy nagy, nem pedig a sikerteleneké.
Igen, és innen is megnyugtatjuk a tanárokat, akik éppen ez előtt állnak, hogy az első évek nagy-nagy ijedelme, tudom, hogy voltak ilyen rém történetek, hogy jaj, valaki elájult, annyira izgult, mert hogy ugye tanárt vizsgáztatják, akasztják a hóhért. Tehát, hogy ezeket azért elengedték már a pedagógusok, mert tapasztalták, hogy a szakértők, mint aki te is vagy tulajdonképpen, segíteni, kívánja a munkáját fejleszteni, nem pedig megbüntetni.
Pont nem ez lenne a lényege, hogy valami szörnyűséget kövessünk el. Az a lényege, hogy ez tét mindenképpen, mert pénzbeli különbségekkel is jár, és sokkal nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kapjon mondjuk a minősítés szerintem, mint a tanfelügyelet, mert abból építkezni lehet, de gyakorlatilag olyan fajta következménnyel nem jár, mint a minősítés.
Itt elhangzott megint egy új szó, amiről beszélgetni fogunk, tanfelügyelet. A minősítésről sokat beszéltünk, vissza fogunk térni hamarosan Péter Marian Szilárdis tanárnővel. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Péter Marian tanárnővel, a Szilárdiból, aki szakértő, pedagógus minősítési eljárásokban is részt vesz. Ott tartottunk, hogy mesélni fogsz nekünk arról, hogy ugye pedagógus egy, az a középső, hiszen gyakornokból indult valaki, 2 év után sikeres minősítő vizsgát tett, emelkedett a pénze, lehetett tudni egyébként, ugye ezek a minősítések mindig fizetésbeli emelkedéssel is járnak, hogy ez körülbelül mekkora összeg.
Lehet tudni pontosan egyébként, kormányrendelet szabályozza, én pontos számokat most nem tudok mondani, de utána lehet nézni.
Tehát mindenképpen érdemes, egyrészt a szakmai fejlődés miatt, másrésztről pedig ugye nyilván a fizetésbeli emelkedés miatt, illetve törvény van erre, hogy 2 év után minősülni kell. Viszont a pedagógus 1 és a pedagógus 2 közt mi a különbség, és ott már nincs ilyen kötelezettség, csak ajánlott, hiszen szintén fizetésbeli emelkedéssel járhat együtt.
Nincs ilyen kötelezettség, viszont azt tudjuk, hogy ezeket a minősítési eljárásokat mindig egyrészt egy keretszám meghatározza. Az Emberi Erőforrások Miniszterének határozata az, ami megadja ezeket a keretszámokat. Azt például tudjuk, hogy 2018-as tanévben 35 ezer főben határozta meg a pedagógus minősítési keretszámot az emberi oktatásért felelős miniszter, és ez meghatározza azt is, hogy körülbelül kik azok, akik mondjuk pedagógus 1-ből pedagógus 2-be kerülhetnek, és milyen feltételei vannak ennek. Tehát a pedagógus 2 fokozathoz szükséges, hogy 2017. március 31-ig aktív jogviszonnyal rendelkező foglalkoztatott legyen valaki. Egyrészt meg legyen a pedagógus 1 fokozata, ami ha több éve pedagógus pályán van, az automatikusan megvan, és legalább 20 év szakmai gyakorlattal kell, hogy rendelkezzenek.
Tehát akkor tulajdonképpen azért ez nem kevés a 20 év. Én tudom, hogy néhány évvel ezelőtt még ez jóval kevesebb volt. Tehát akkor ez a keretszám határozza meg, hogy hányan minősülhetnek pedagógus egyből pedagógus kettőbe, és akkor ez mindenképp 20 év szakmai gyakorlat, azért az nem kevés.
Van kivétel is. A kivétel például az, hogy aki legalább 8 év szakmai gyakorlattal is pedagógus szakvizsgával rendelkezik. És van még egy, hogy ideiglenes pedagógus kettő fokozatba sorolt pedagógus, akik már bekerültek korábbi eljárásban ilyen minősítési tervbe, akik sikertelenül vizsgáztak korábban.
Tehát, ha valakinek nem sikerült a PED1-ből PED2-be menő, ugye itt már rövidítünk, minősítési eljárása, akkor előnyt élvezhet, illetve bekerülhet mindenképpen a keretszámba, tehát újra megpróbálkozhat. Mit kell produkálnia? Ugye beszéltünk hosszan és részletesen arról, hogy a gyakornoknak tulajdonképpen a minősítő vizsgáján 2 év múlva egy gyakornok tanárnak mit kell bemutatnia, és hogy mit is jelent ez a minősítő vizsga. Mit jelent egy minősítő eljárás?
A minősítési eljárás nem különbözik egyébként a minősítő vizsgától, tehát ugyanúgy portfólió készítéssel jár, ugyanazok a részei a portfóliónak, mint a gyakornok esetében. Ami esetleg elvárásként ott van, az az, hogy nyilván azt a 20 év tapasztalatát, azt rögzítse mondjuk egy óraterv, vagy egy foglalkozásterv, mert az azért látszik a dolgozóknak a munkáján.
A portfólióra tulajdonképpen akkor hosszú évekig készülhet valaki, hiszen ugye itt 20 év, illetve 8 év, ha valaki szakvizsgával rendelkezik, akkor megrövidítheti ezt a 20 évet. Mit érdemes gyűjteni? Ugye egy jó iskolaigazgató az felhívja a dolgozók figyelmét arra, hogy ha ugye nagyon sokat dolgoznak a tanárok, versenyt szerveznek, osztálykirándulást, különleges projektprogramokat, pedagógiai műhelyeket, tehát hogy nagyon széles az a spektrum, vagy az a választék, hogy mit csinál egy pedagógus a tanítási munkán kívül, hogy ezeket illik rögzíteni, vagy érdemes rögzíteni, hogy megmaradjon, ha majd portfólióban ezt be kell mutatni?
Mindenképpen érdemes ezeket rögzíteni, tehát jó, hogyha valaki ezt elvárja mondjuk a dolgozóitól, hogy minden tevékenységéről vezessen valamiféle olyan adminisztrációt, ami a későbbiekben számára fontos lehet mondjuk egy portfólió elkészítésénél. Nem azt mondom, hogy mindig mindent, de az önreflexióknak, a munkánkról való gondolkodásnak ilyen jellegű, ilyen hozzáállása mindenképpen jó.
Tulajdonképpen nagyon sokan óckodnak az adminisztrációtól, de nyilván itt nem bonyolult dolgokra kell gondolni, egy fénykép, egy leírás, vagy hogy sikerült, vagy hogyan képzeljük el. Mondjuk szerveztem egy versmondó versenyt, osztottam jutalomkönyveket a végén, hogyan érdemes mondjuk ezt egy portfólióba leadminisztrálni, szerinted?
Azt mindenképpen arra fölhívnám a figyelmet, hogy a személyiségi jogok miatt fényképet semmiképpen nem rakunk bele az ilyen értékelő munkánkba, és őt megnevezni se fogjuk a diákokat, csak esetleg valamiféle egyéb jelzést, első tanuló, második tanuló, mert ezt a törvény tiltja. Tehát nagyon, nagyon nehéz gyakorlatilag úgy elkészíteni egy ilyen értékelő munkát, hogy közben a lényeg, úgy érezzük, hogy a lényeg kiveszik belőle, de nem, tehát ez, ennek ellenére is azért biztatnám azokat az embereket, akik ilyen munkában részt vesznek, hogy nyugodtan rögzítsék, csak amikor a portfólió feltöltésre kerül sor, akkor a személyiségi jogokat be kell tartani, tehát nem tesszük föl se a fényképet, sem nem nevezzük meg a diákokat.
Innen fogjuk folytatni, hiszen még mindig van hátra egy lépcső, hogy hogyan lehet valakiből pedagógus kettő, ami már egy nagyon magas minősítés, hiszen már a harmadik fokozatnál járunk, hogyan lett mestertanár, amely úgynevezett már negyedik lépcsője a pedagógus életpálya modellnek, és a tanfelügyeletről még nem beszéltünk. Maradjanak velünk. Zene után visszatérünk Péter Marian szakértővel.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszámolónkat, mely egy kicsit a tanári pályára fókuszál, pedagógus életpályamodellről beszélgetünk Péter Marian Szilárd és tanárnővel, aki mesterpedagógus és szakértő, tehát rendszeres résztvevője ezeknek a minősítő eljárásoknak, illetve minősítő vizsgáknak, mert most már tudjuk, hogy a gyakornokok, a belépő tanár jelöltek vagy tanárok 2 év után minősítő vizsgán vesznek részt, a tapasztalt a pedagógusok 20 vagy 8 év után vesznek részt a pedagógus egyből pedagógus kettőbe minősítő eljárásba, ha tényleg ilyenkor az intézmény vezetője engedélyezi, hogy valaki részt vehessen, vagy az oktatási hivatal?
Igen, ennek is azért van egy protokollja, tehát úgy van, hogy aki szeretne jelentkezni, és a megadott feltételeknek megfelel, akkor először az intézmény vezetőjét keresi meg egy hivatalos levéllel, és az intézmény vezetője lesz, aki bejelentkezteti őt az oktatási hivatalnál, hogy ő minősítő, vagy minősítési eljárásban szeretne részt venni.
Ígértük a hallgatóknak, hogy beszélni fogunk a harmadik lépcsőről, amely a mestertanári, a negyedik fokozatba való lépésről, annak mik a feltételei.
Hát éppen a keretszámokat megnézve az idei évre, 2018-ra azt láthatjuk, hogy mesterpedagógus az lehet, akinek pedagógus kettes fokozata van már, és legalább 32 év szakmai gyakorlata, valamint pedagógus szakvizsgával rendelkezik.
Itt rögtön meg is állunk, mert te még nem tűnsz 60 évesnek, pedig mestertanár vagy, itt elárultuk többször, hogy lehetséges ez.
Ez azért lehetséges, mert egy rendkívüli eljárás keretében vizsgázhattam, és kaptam meg a mesterpedagógusi minősítést, mégpedig hát 2015-ben a rendkívüli eljáráshoz akkor az volt a feltétel, hogy rendelkezzek szakvizsgával, és akkor a szakmai gyakorlatnak a száma nem volt olyan magas, mint most, tehát még 20 év alatt voltam, de jelentkezhettem erre a rendkívüli eljárás keretében történő minősítési eljárásra.
Ugye most már jól tudjuk, hogy egy-egy lépcsőugrásához portfóliót kell készíteni. Itt milyen portfólióra van szükség, vagy arra van-e szükség, hogy valaki mestertanárra váljon?
Itt nem portfólió készítésről van szó, hanem úgynevezett mestermunkáról, tehát ha valamilyen szakterületen az oktatáson belül programot, projektet talál ki valaki, és azt végig is viszi az oktatásban, tehát a saját munkahelyén, akkor részt vehet ilyen eljárásban.
Tehát pusztán a feltételek nem elegendőek, hogy valaki mestertanárrá váljon. A idejében ugye a meghatározott 32 év szakmai gyakorlat, illetve a szakvizsga, hanem valami önnek. De én azt gondolom, hogy ha valaki 32 évig a pályán van, akkor létezhetetlen, hogy nem alkotott valami sajátot ezen a területen.
Igen, valószínű, hogy ez azért már, tehát akik ide jelentkeznek, azok rendelkeznek ilyen szakmai munkával is.
Ígértünk egy picit beszélni a tanfelügyeletről, mert hogy régen mindenkinek csak ez volt a fejében, hogy jön a tanfelügyelet, megnézi az órádat. Ugye ez volt, ehelyett van most ez a minőség. Minősítő eljárás, hogy gyakornok, PED 1, PED 2 mestertanár. Mi akkor most, ma a tanfelügyelet?
A tanfelügyelet valóban ellenőrzi a szakmai munkát, viszont három szinten zajlik. Van a pedagógusoknak a tanfelügyelete, van az vezetők, intézményvezetők tanfelügyelete, és van az intézménynek a tanfelügyelete. Ez mind más-más szegmensét jelenti, mondjuk a pedagógusi kompetencia meg a munkánk egészének. Például az intézményi tanfelügyeletnél 7 fő kompetencia van, ami nagyon sok mindent vizsgál egyébként. Ebben részletesen most nem szeretnék belemenni, de a külső környezeti feltételektől kezdve mindent megvizsgál, megnéz.
Azért sokan félnek, azt gondolom ma is, és sok-sok munkával jár. Mennyi munkával jár egy portfólió elkészítése véleményed szerint? Mondjuk nézzük a dömpinget, tehát a pedagógus egyből pedagógus kettőbe. Mennyi munka, mennyi idő?
Van rá idő, azt tudom mondani, nem kevés idő, de azt hiszem, hogy aki évközben, vagy az évei alatt előkészül olyan módon, hogy beszámolókat készít, reflexiókat készít, annak nem jelenthet különösebb problémát. Tehát ennek a munkának az elkészítése, nem mondom, hogy könnyű tanítás mellett, mert én is végigcsináltam, tudom, hogy mivel jár, viszont megoldható, nem olyan elvetemült kérés, főleg így, hogy most már azért az óraszámoknak, vagy az óravázlatok feltöltése is csökkent. Még tavaly is 6-ot kellett feltölteni, most már azért 4 óravázlatot csak el tudunk készíteni. Olyan minőségben, ahogy elvárják tőlünk.
Milyen pozitív hozadéka van magának ennek a minősítési eljárásnak, egy portfólió elkészítésének? Mert nyilván van az is, és te, mint gyakorló, aki látod azokat a kollégákat, akik ezen túl vannak, mi a pozitívuma?
Egyértelmű pozitívuma szerintem az, hogy sok-sok év után rátekintünk a munkánkra úgy, mintha összegeznénk, tehát hogy mennyi mindent csináltunk a 20 év alatt, 15 év alatt, kinek hogy mennyi adatot, és és szerintem az örömmel tud bennünket eltölteni, hogy látjuk azt, hogy nem csak olyan egysíkú, ahogy esetleg a közvélemény gondolja, hogy egysíkú lehet egy pedagógus pálya, hanem rendkívül színes, és szívet melengető, mindent megdobogtató, úgyhogy talán ez a pozitívuma.
Hát én azt gondolom, ez nagyon jól hangzik, jó néha visszatekinteni arra, amit létrehoztunk, és pont ebben a rohanó világban erre ritkán van idő, így egy kicsit rá van kényszerítve, szorítva minden pedagógus. Nagyon szépen köszönöm, Marian, és kívánok sok-sok nyugodt és szép minősítő eljárást, ahol szép órákat látsz és ügyes tanárokat.
Köszönöm szépen, én is köszönöm.